szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem érzem magam idegennek az ütösi gyülekezetben, bár nem túl sokat voltam itt, de egy néhány szó nagy szeretettel fogadtak a testvérek bennünket, mind akkor, amikor Budapesten tanultunk a feleségemmel együtt, mint pedig ugye sokszor megfordulnak itt a zenét tanulni vágyó baptista fiatalok, és hát ugye a mi családomból is előfordulnak itt ezek a fiatalok. Köszönjük a testvérek szeretetét, amelyet fogadtak most is bennünket. És örülök annak, hogy Isten igényére élesen van együtt mindig az ő népe, a gyülekezet itt is és kerte ebben az egész országban. Úgyhogy most azt az igeszakaszt fogom szavazni, mert valószínűleg a magyar baptisták között ma este, ma délelőtt legtöbb helyen fölhangzik a római levél 9. részéből, a 22. verstől a 29. versig terjedő szakasz. Isten igényéleti tiszteletből fennállva kísérjük figyelemmel az igeolvasását. Római levél Pál apostolnak Róma beliekhez írt levele, 9. rész, 22. versétől így hangzik az ige. Az Isten pedig nem a haragját akarja megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Hóseás szerint is ezt mondja. Azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek. És úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Ézsaiás pedig így hirdeti Izraelről. Ha Izrael fiainak száma annyi volna, mint a tenger szövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben is gyorsan váltja valóra szavát a földön. És előre megmondta Ézsaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna magot nékünk, olyanná lettünk volna, mint Sodoma, és hasonlóvá lettünk volna Gomorához. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönöm, hogy megszólíthatunk téged, hogy mi is távol levőkből közelvalókká lehettünk. Köszönöm neked, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhetjük azt a kegyelmet, amelyet hoztál erre a földre. Köszönjük, Urunk, a Golgotát, hogy vállaltad értünk a halált, a mi bűneinkért. És köszönöm azokat, Urunk, akik még nem ismernek téged, mint bűnbocsátó Istent, hogy megváltó Istent, itt vannak ezen a helyen. Hadd könyörögjük most először ő értük. Uram, az örök életükről van szó. És te ezt nagyon jól tudod. Azt, hogy ez a mai nap, ez a mai délelőtt is segítség legyen nekik abban, hogy közelebb kerüljenek te hozzád. Az egyedül élő igaz Istenhez. Hogy megtudják, mit jelent azt, hogy Jézus Krisztusban atyánká lettél. És kérlek, Uram, magunkért, akik már ismerünk téged, újíts meg bennünket, Urunk, szükségünk van rád. Megvallom, el vagyok sokszor én is fáradva, vagy bele vagyok fáradva az élet dolgaiban. Talán mások még inkább. Terheket hordozunk és viselünk. Urunk, szükségünk van rád. Mert ahogy hallottuk az imórán, és tudjuk a Bibliában, minden hatalom a kezedben van. Szeretnénk a te hatalmadból kérni, Urunk, ami minden napjainkhoz. És Uram, most ez az ige. Könyörgöm hozzád, hogy értesd meg velünk, hogy milyen üzenetet szánsz itt és most nekünk e szavakból, a leírt igékből. Amen. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, az élet olyan, amilyen. Valamennyien éljük a hétköznapjainkat, és különbözőképpen fogjuk fel ezeket. Talán ugyanaz a dolog ér bennünket, és másféleképpen reagálunk erre. Érdemes megnézni egy nagy embernek a gondolatát, pontosabban egynek, egy híres franciának, Rousseau-nak, aki azt mondja, hogy az ember szabadnak született, mégis mindenütt láncra verve sínlődik. Ez is egy felfogás. És valóban, hogyha megnézzük az élet dolgait, és ha ránézzünk az emberiség történetére, vagy akár a jelenre is, igen, ez egy igazolható felfogás. De emberi felfogás, és azt kell mondjam, mert az igaz Isten mást mond, ezért ez nem egy igaz felfogás. Ez hazugság, ez tévedés. Mert az ember az Isten igéje szerint bűnben és láncokban születik. Igen, így jövünk erre a világra. Ennek is megvan az előzménye. De ezekből a láncokból Jézus Krisztus által meg lehet szabadulni. Tehát azért jött az ember fia, hogy megszabadítsa, és megtartsa azt, aki elveszett. Mit kezdődik az élet? Valamennyiünk számára. Amikor szembesülünk ezzel a valósággal, hogy igen, én önmagamban egy elveszett ember vagyok, vagyis magyarán, szükségem van segítségre. Aki idáig nem jut el, az nem ismeri az Istent. Aki már megtért, az azért tért meg az Istenhez, mert átélte, hogy szüksége van a segítségére. Egyetemista voltam, több mint 20 évvel ezelőtt. Egyik üzgődőszakban gyűjtük ott a tantárgyakat, kollégiumi szobában, és aztán én tényleg kétszer olvastam a Bibliát. Bejött az egyik évfolyam társam, jó barátok voltunk, már gimnáziumban is együtt jártunk, és akkor meglepődve láttam, mi van a kezemben. És akkor mondja a többiek, hogy hát barna a valláshoz menekült. Hát mondom, hát én is hallottam, együtt voltunk. Hát mondom, gondolkoztam rajta, mondom, mit reagált rá, egy büszke ember vagyok, ugye az Isten irgalmazzon nekem, és akarok mindig alázatba is maradni, de akartam reagálni rá, de úgy aztán nem jött ki. Aztán gondolkoztam rajta, mi is van? Menekült. Van honnan menekülni, és van hová menekülni. Hát baj ez? Hány ember akar ma is menekülni? Mert van honnan menekülni. A reménytelenségből, a kilátástalanságból, a rossz hírekből, amelyek körülöttünk vannak. De vajon tudják, hogy van hová menekülni? Tudják, hogy nem a valláshoz kell menekülni, hanem van egy élő Isten? Lévi Szápa Keszkén mesélte, Szegeden, mikor szolgált, van olyan körben volt, ilyen hazafias népszorom körben, ahol ugye voltak nem csak hívő emberek, és akkor hát ő tudjuk merész ember, és mondja, hogy nekünk nem egy bebalzamozott mumiánk van, hanem egy élő Krisztusunk. Ezt mondjuk akkor mondani, egy kicsit kemény téma volt, de mondta. És ez így van. A bebalzsamozott mumiát azóta reparálják nagyon sokszor, már filmeket is készítettek, hogy hogy kéne megmenteni valahogy az utókor számára még a formát, de az élő Krisztus nem kell reparálni. Azt hirdetni kell. Abban lehet hinni, őhozzá lehet jönni. Mert ő akar és tud segíteni. Római levél. Pál apostolnak egy hatalmas műve. Olyan írása a Bibliában, amelyet az egyetemeken is elemeznek. Micsoda érvelés van benne. De hát nekünk nem az a dolgunk, hogy elemezzük a ilyenfajta irodalmi érvelését ennek a levélnek, hanem az üzenetét kell megérteni, mert ez se könnyű. De van két vonal, ami benne van, amit mondanak a tudósok. Az egyik az, hogy elmondja az evangéliumot. Elmondja az öröm hírt. Azt a jó hírt, amit hozott Jézus erre a világra. Elmondja, hogy hogy kezdődött. A reménytelenséggel kezdődött. És itt benne van, amikor elején mondja, hogy mindannyian bűnben születtünk, hogy a zsidók is, meg a pogányok is. Miért kezdje zsidókkal, meg a pogányokkal? A zsidókkal azért kezdje, azt a nevemet helyen nagyon sokan tudják, hogy ők Isten választott népe. Nem lehet megérdemelték, az Isten így döntött. Kijön ebből a szakaszból is ez a döntés, amit talán rá fog térni. Zsidók is bűnben születtek, és bűnben élnek, és nem méltók az üdvösségre, nem érték el az üdvösséget, és a pogányok is úgy mond, akik a nem zsidó népeknek a táborát alkotják. És ebből a bűnből, ebből a rasszából van valaki, aki megszabadít bennünket, volt valaki, aki eljött, és ő mögött az Isten van, ő maga az Isten, és az Istennek az igazságát nyilvánítják az emberek számára, és akik elfogadják Istennek ezt a nehezen elfogadható igazságát, azok szabadulnak meg. Mi az Isten igazsága? Hát az, hogy Jézus Krisztus az, aki meghalt a bűnökért, aki megoldotta a problémát. A nagy problémát. És a megoldásban nem tudsz közreműködni. Vagy elfogadod, vagy elutasítod. Számítógépes emberek sokan vannak itt közöttünk, tanulták a számítástechnikát. Ugyanakkor az alapja, hogy egy kettes számlendszer, ugye két érték, 0-1. Az áram úgy megy a gépbe, hogy van áram, meg nincs áram. 0-1. Na valahogy így van a hit téma is. Vagy van Istened, személyes megváltód, Isten ismereted, vagy nincs. Vagy van, vagy nincs. Nem pótolja vallásosság. Kiderül. Megdöbbenve szembesülünk olyan tényekkel, lelkipásztorokkal, sokszor találkozunk vele, vagy hallunk ilyet a kollégáinktól, hogy valakik rendesen járnak gyülekezetbe. Azért mondom, hogy gyülekezet, mert baptistától van. Adakoznak rendesen. Aztán egy időt azt mondják, hogy nem bírom tovább. És kifesztenek. Hol a hit? Hol az élő kapcsolatok élő Jézus Krisztussal? Nem csak úgy van, mint a próféta mondja, hogy betanult parancsolat, emberi parancsolat, a vallásosság. Ez nem hit. Ez vagy van, vagy nincs. Élő kapcsolat Jézus Krisztussal. Most a római levél, tehát egyik fő kérdés az, hogy az ember megszabadulásának a mikéntjét tárgyalja Pál apostol. Hitáltal kegyelemből. Hitáltal Isten csinált valamit, ezt el kell hinni, és kegyelemből nem tettünk érte semmit. A másik pedig a pogányok és a zsidók viszonya, egysége a messiási közösségben. Itt a római gyülekezet, ami adott gyülekezet volt, zsidó és pogány keresztényekből állt. Egy idő után, lehet, hogy zsidóknál kezdődött a megtér, úgy csinált a Pál apostol, úgy csinálták akkor a keresztény misszionárosok, hogy a zsinagógába kezdtek prédikálni, aztán a zsinagógában megtértek a zsidók, ők tudták, hogy miről beszélnek, hogy a messiásról, a zsidók irataiban vannak a proféciák. Csak aztán, amikor beazonosította az igényhirdet, hogy ez a messiás, az a messiás, aki Jó Jézus, akiről szó van, akkor aztán döntöttek, hogy elhiszik-e vagy nem. De így alakult a gyülekezet. Aki elhitte, hogy Jézus a messiás, abból lettek a keresztények. Aztán, mi ahogy a kegyelemről szól az evangélium, ezért azok is hallhatták, akik nem tanulták a régi iratokat. És elfogadták örömmel. És nagy számban elfogadták. Úgyhogy gyülekezet összetétele úgy változott meg egy idő után, hogy a zsidók keresztjének kisebbségbe kerültek, a pogány keresztjének lettek a többség. Ez bizony feszültséget okozott. A zsidók azok be akarták tartani, és be akarták tartani a törvényt, és ezt jól csinálták. Természetesen nem baj, ha valaki erkölcsösen akar élni. A pogány keresztjének pedig nem így éltek. Nem éltett a törvény nekik semmit, annyit nem, mint a zsidóknak semmiképpen. Ők viszont dicsekedtek azzal a szabadsággal, amit Krisztusban nyertek. És ebből bizony jött a feszültség, és itt jön a levél tanításában az, annak a jelentősége, hogy mindannyian zsidók is és pogányok is egyaránt vétkesek, egyaránt bűnösek, mindannyian rá kell, hogy szoruljanak, rá vannak szorulva Istennek a kegyelmére. És ugyanakkor meg kellett Isten határozni Pálnak az Isten népe fogalmat. Ugyanis addig azt tudták, jól tudták, hogy az Isten népe egyenlő zsidó nép. De most ott vannak a pogányok. Ezek nem zsidók. Hát akkor hogy van, hogy ezek is Isten népéhez tartoznak? Nos hát, Pál apostol akkor világossá teszi, egyedül az Isten népe tagságának a feltétele a Jézus Krisztusban vetett feltétlen hit. Aztán bizonyítja Ábrahám hitáltal üdvözül, hitáltal igazult meg. Aztán bizonyítja végig az írásokból, végig a törvényből, végig az Ószövetségből, hogy ez az Istennek az eredeti akarata, amelyet most kinyilatkoztatott valamennyiük számára. Világossá tette, hogy a bűn és a büntethetőség Jézus Krisztus üdv ajánlat és üdv ajándéka között nincs különbség. Zsidók és pogányok ellentétét ez tökéletesen feloldja. Azt a nagy kérdésre kerültek fel, hogyan lehet azt, hogy a zsidók elutasították a zsidó közül származó messiát. És itt jön egy nagyon kemény tanítás ebben a levélben, amiről levezetik a predesztinációnak a tanárt, a eleve elrendelésnek a tanárt. Tűnik Isten úgy döntött az Isten, hogy meg kéne nyitni őket, illetve a másik oldal pedig ugye hívővé formája. Hogy a haragedényei, amit olvastunk, haragesztözei, haragedényei, és az irgalmak az edényei. Aztán tovább olvastuk a levelet, itt leragadunk, akkor nagy bajba vagyunk, mert nem logikus ez a dolog, hogy az igazságos, szent Isten, hogy lehet az, hogy valakiket eleve elrendel jóra, a másikat elrendel eleve rosszra. Valahogy nem stimmel az embernek a fejében, aztán tovább olvastuk a levelet, világossá válik, mert a rész végén, hogy bizony döntöttek ám maguk a zsidók is. Döntöttek ám. Igazából az, hogy ilyenné váltak, a felelősség őket is ugyanúgy terheli. És akkor világossá válik Pál apostol tanítás alapján, meg az ige alapján, hogy nem igazságtalan az Isten. De ha valakinek ez nagyon gondot okoz, akkor Pál mondja, hogy Isten, azt csinál az edénnyel, olyanná formálja azokat az edényt, amilyenné akarja. Istenként lehet igazából elfogadni és tisztelni. Aztán beszél arról, hogy van különbség lelki és testi Izrael között, van különbség azok között, hogy olyannak származtak, olyannak születtek, és olyannak azok között, akik elfogadták azt, hogy az Isten népéhez tartoznak, ez a kiváltság pedig kötelességet is jelent az ő számukra. Aztán arról is beszél Pál, hogy beleilleszkednek-e a pogányok az Isten tervébe, hozza az igéket, amit olvastam is, a nem népemet népemnek hívják, hívjáti Hóseás profétát, a proféta, ügye, és akkor Pál apostol világossá teszi, logikusan magyarázza a római gyülekezetnek, hogy igen, nincs tévedés, egy új korszak jött el, amelynek a részeseivé válhatatok. Aztán beszél a jövőről, Izrael jövőjéről, milyen jövő vár erre a népre, hát a maradék meg fog térni, fel fog ismerni a Messiás Jézus Krisztusban, és ez nagyon nagy áldás lett az emberiség számára, mert ugye amikor ők elfordultak, a pogányok szerint nyílt a kapu, áldásul lett csak a pogányok számára, de mi lenne az a felemeltetésük, ha nem élet a halálból. Elgondolkodtam ezen a kijelentésen, élet a halálból. Testvérek, nézzetek szét, figyeljetek meg a tévét, látjátok, a halál felé megyünk. Az egész emberiség, a mi kultúránk a legnagyobb léptekkel. És azt mondja az ige, hogy amikor eljön az, hogy Izrael megtér, a maradék mikor meg fog térni, akkor élet lesz a halál, mint a feltámadásnál. Ha csak azt tapasztalták az emberek, hogy meghal, születünk és meghalunk. Ha csak azt tapasztalták, hogy valaki, aki meghalt, akit láttak meghalni és eltemetni, az föltámadt a halálból és él. Hiszed-e ezt, hogy Jézus föltámadt a halálból? Ez a sarokpontja a kereszténységnek különben. Nem csak azt, hogy meghalt, hanem föl is támadt. Isten pedig nem a haragját akarja megmutatni és a hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozza türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa a dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségére készített. Harag eszközei, irgalom eszközei. Kedves gyülekezet, emberekről beszél az ige, emberekről. Akik Isten haragjának az eszközeivé válnak. Pontosabban, konkrétabban a fáraóról beszél itt Pál apostol, aki azt mondta, hogy kicsoda az Isten, hogy engedjek az ő szavának, hogy elengedjen Izraelt, hogy elbocsássam Izraelt. Kicsoda az Isten? Hányan teszik fel majd ezt a kérdést? Azt hiszik, hogy ők szabadok. Azt hiszik, hogy ők ezt megtehetik. Kicsoda az Isten? Ki parancsol nekünk? Ki kontrollál bennünket? Ki ellenőriz bennünket? Ki kér számon bennünket? Kicsoda az Isten? Ne járjon úgy egyik se közülük, mint a fáraó járt. Aki megtudta, hogy kicsoda az Isten. Ott a tengerben, mikor belefulladt a seregével együtt. És nem volt már neki lehetősége a megtérésre. Azért irattak ezek a dolgok, hogy tanuljunk belőle. Hogy amikor valaki megkérdi, kicsoda az Isten, akkor nem úgy kérdezem, hogy Istenem, ha vagy, akkor részszíves, kérlek, mutasd meg magad nekem. Nem kell megtértként kérdezni az Istent egyből, hanem így, őszintén, nyitottan, hogy válaszolhasson. Lehetőséget adni az Istennek arra, hogy bemutatkozzon. Mert ő keresi a kapcsolatot valamennyiünkkel. Harag eszközei. De vannak, akik így maradnak, harag eszközeiként maradnak. Aztán nem tudják, végképp nem akarják. Isten akaratát teljesítik. És mi történt Egyiptomban? Ez a harag eszköze, király, ez a fáraó, miközben ellenállt az Istennek, csapás az udult a népre, és a nép Egyiptomban is, meg az Izrael népe is, a rabszolga nép is, egyre jobban megtudta, hogy kicsoda az Isten. Sőt, nem csak ők tudták, mert ugye az Isten véghez vitte az akaratát, Izrael kivonult Egyiptomból, nem volt az a fáraó, aki elébe tudott volna állni, nem volt az a tenger, amelyik megakadályozhatta volna ebben, nem volt az a sivatag, amely el tudta volna pusztítani a vándorló népet, Isten bevezette őket a Kánaánba. És mikor odaértek a Kánaánba 40 év múlva, a jerikói prostituált Ráháb tudta, hogy kicsoda az Isten. A harag eszközei. Azt hittek, hogy más képen van, testvérek. Nem szeretek aktuál politikát belevonni az ígértésbe, nem is a politikai részét mondom. Ez a nép, ez a miénk. A jó módban. A több sírázza, mint amennyi baj volt. Többször jobban sírtak mindig, jobban sírt ez a nép, mint amennyi baj volt valójában. Oda jutott, hogy Isten harag eszközeit rendelt felé. Imádkozni kell értük, a római levél szerint, imádkozni is fogunk értük. Hát ha e harag eszközei egyet megtérnek, ezért is kell imádkozni, ezért is szabad imádkozni, ezért is kötelesség imádkozni. Isten népe nem állhat egyik oldalra se párt szempontjából. Mi az Isten mellett állunk, Jézus Krisztus mellett állunk, aki Ura, jobb és baloldali, aztán meg a libásokat mindenkinek. Imádkozni értük, hogy megtérjenek, Miközben Isten engedi, és ameddig Isten engedi, hogy legyen ez, addig az emberek sokan megtérnek, rádöbbenjenek, hogy nem az van, mint amit gondoltunk, hogy lesz. És hátha a jó szóra, ha nem, hátra a nehezebb időszak, hátha oda fognak többen fordulni az Istenhez. Tehát úgy van sokszor a testvérek, hogy amikor jól mennek a dolgok, hiszen egyre kiért szorul az életünkből, egyre inkább lefoglalnak bennünket a saját dolgaink, a saját lehetőségeink kihasználása, és nem érzed magukat rá utalva az Istenre. Talán most olyan idő fog következni, hogy olyan idő van itt most, amikor egyre többen érzik majd ebben az országban, hogy de jó lenne, hogyha lenne kihez kiáltani segítségért. És aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Isten fog válaszolni sok kiáltónak. A harag eszközei pedig, azt mondta egyszer egy tudós református professzor, Isten órájában azok a fogaskerekek, amelyek hátrafelé forognak, ugyanúgy előrefele viszik a mutatót. Hát így tekintsünk a harag eszközeire. Ne legyen senki ez. És még egyszer mondom, ők is emberek. Térjenek meg, mert az üdvösség számukra is csak így lehetséges. De használja föl őket az Isten. Mert a legnagyobb érték ezen a földön, hiába a magyar nép számára, a közvélemény tudások szerint ez a legutolsó, a legnagyobb érték mégiscsak az örök élet. Így középkorban kezdjük érezni már a mulandóságunkat. Mikor fiatal az ember nem foglalkozik ilyesmivel, megyünk, csináljuk a dolgainkat, a lehetőséget megragadjuk egyet a másik után, aztán egy ebben a középkorban kezd az ember nézni, hogy már van múlt, aztán vagy lesz jövő, vagy nem lesz jövő, úgy az élet úgy halad előre. Úgyhogy lenni kell valami folytatásnak, hogy az egésznek igazából értelme legyen, de hát nem kérdés egy kívül ember számára, hogy van folytatás. Az élet értelme, az örök üdvösség minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Az örök üdvösség. És Isten, engedtessék meg neki, már nem készülünk tanácsot érte, alá rendel ennek mindent. Harag eszközeit is alá rendeli ennek. Az ő neve dicsőségessé váljon, és minél többen részesüljenek az örök élet ajándékában. Az irgalom edényei, akik mi vagyunk. Hogyan kapcsolódhatunk be az ő tervébe? Hisz Isten munkatársai vagyunk, Isten munkatársai lehetünk. Kedves testvérek, egy gyülekezet, szeretett közösség. Igazából, akik belül vagyunk, azt nem érezzük annyira a bőrünkön, de azért néha, amikor baj van, akkor érezzük. De aki kívülről jön, az ezzel szembesül. A gyülekezet szeretett közösség. És igazából őszinte az Isten keresve a gyülekezetben megtalálhatja. Irgalom edényei. Isten népe. Kötelességünk befogadni az Istent keresőket. Kötelességünk befogadni őket. Ezért vagyunk. Ez a feladatunk, ez a küldetésünk. Befogadni azokat, hogy keresik az Istent. Aztán hát a közösségnek élete van. Az apró közösség, hogy zajlik az élet. Nem tudom, újpesti lelki pásztor, Gyermik testvér, ahol élet van, ott mozog van. Ezt mondták, én már csak úgy mandinelből hallottam az én egyik kedves előjáró testvértől, ott van, akinek nevezetembe. A közösségi életben való részvétel. Egy gyülekezetben nagyon fontos, hogy minél többen részesei legyenek a gyülekezet életének, minél többen tudjanak szolgálni. Adjunk lehetőséget egymásnak a szolgálatra, illetve keressük meg a szolgálati helyünket. Sokszor az volt, sokszor valaki sürgalomként várják, hogy na majd valamit csináltunk, és nem keresik a lehetőséget. Vezetők felelősség, hogy minél jobban lehozták a lapot, minél többen részesüljenek a szolgálatban, annál élőbb lesz a közösség. Aztán keresztény életmodell bemutatása. Kedves testvérek, a körülöttünk lévő világ nem keresztény. Ez a mai Magyarország pogány ország. Pogány ország. Egy katolikus pap mondta ezt a tévéjük, az abortus törvény megszavazta az ország. Tehát nincsen keresztény modell a legtöbb ember előtt. A gyülekezetekben olyan emberek élnek, élünk, akik valamilyen módon keresztény modellt élünk. Megismertetni ezt a modellt azokkal, akik az Istent keresve közöttünk állnak otthonra. Lelki segítség. Fizikai támogatás. Nehéz ügy, ez a mai a fizikai különösen. Nagyon sok ember van ma szükségben, de van kötelesség ezen a területen is. Tanítás az igére, az Isten akaratára. Tanítás a kereszténységre. Tanítás a gyülekezeti életre. Ezt is tanítani kell. Sokszor olyan természetesnek veszünk azt, akik benne felnőttünk, hogy mi van, úgy tudjuk, iratlan szabályokon, a törvényekben, úgy benne van, azért otthonosan mozog a gyülekezetekben. Nem csak otthon, mondtam, itt is Újpesten és Kispesten voltunk, otthon van az ember, baptistáinknál, főleg akinek van egyfajta ilyen ismerete. De akinek nincs semmi, az erre is tanítani kell, személyes kapcsolatokon keresztül. Tehát gondolták most néhányan jókat mond a Balog testvér, emberfeletti feladatokat mondok én itt. Mi se tudjuk úgy csinálni, hogy kéne, meg én sem. Emberfeletti feladatokhoz emberfeletti erőre van szükség. Hiszen a hívők is küzdködnek, lelki, anyagi problémákkal küzdködünk, kudarcaink vannak, nem akarunk rossz példává lenni, nincs időnk, nekünk sincs időnk. Akkor mi a megoldás? Hogyan lehet valami járható utat látni és azt követni? Hogy olyan dolgokat, amelyeket kéne csinálni, nem tudjuk úgy csinálni, hogy kéne, meg hogy mi is szeretnénk csinálni. Akkor mit tegyünk? Van egy ige, amely nekem erre a kérdésemre választ jelentett. Megosztom a testvérekkel. Jól ismertünk, minden ismeritek az igét szerintem. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek. Ezt Jézus mondja, földi szükségete vonatkozóan étel, ital, ruha az ő tanítványainak. Az Úr Jézus valóban a fizikai szükségetekre ad tanácsot, de a lelki gyülekezeti szükségetekre is valahogy vonatkozik el. Azt tapasztaltam meg. Amennyiben az ő országát, az ő igazságát keresi egy gyülekezet, ha van erre egységes gondolkozás, egyetértés, akkor Isten olyan dolgokban segít nekünk a gyülekezetnek, mint gyülekezetnek, amit nem tudnánk elvégezni, megcsinálni. Akkor tartja a rendet akkor is, amikor talán azt gondolnánk, hogy Isten nem is kéne rendnek lenni, mert hát ugye nem úgy vannak szervez a dolgok. Isten országa és Isten igazsága. Evangelizációs stratégiáról beszélnek. Gondolkodás azon, hogyan érik el az embereket. És most már a mi közösségünk vezetéséből jönnek ezek az impulzusok. Van az egyházunknak ilyenfajta stratégiája, amit adaptálni kell gyülekezetenként. És minden gyülekezete megvan a sajátos arculata. Minden gyülekezete megvan a sajátos eszközrendszere, amit használhat. A újpesti gyülekezetnek a komoly zene egy erőteljes eszközrendszer a kezében. Biztos van más is, ezt én is tudom, meg magyarban is tudjuk valamennyire. Használni az Isten országa építésre, az Isten igazsága terjesztésére. Mit jelent ez? Sohasem gondolkodjunk abban, hogy sohasem tervezünk olyan programot, ami öncélú. Aminek nincs egy ilyen evangelizációs aspektus. Ha egyetlen egy ember van, aki részt vesz ezen a programon, aki nincs még megtérve, ő érte és érdemes megtervezni egész élet mindenét. Amikor szembesültem azzal, néhány évvel ezelőtt, hogy a komoly zenét be lehet venni a direkt evangelizáció eszköztárába, meglepődtem és megörültem. Mesélj szóra szorémot, több gyülekezet összefogásával csináltunk egy Debrecenben. Ez nem kultúrát csináltak a testvérek, már többen biztos. Ennek az volt az érdekessége, hogy a hallelujah kórus után azt hiszi mindenki, hogy vége van, és akkor ott van egy olyan rész, ahol lehet szünetet tartani, illetve valamit csinálni. De ebben a szünetben prédikáció volt. Három testvér prédikált, három egyház. Képviseletében Mészáros Kálmán testvér, ott Püspökök nevezető református pap és a szabadkeresztény lelkipásztor Lakatos Péter. Mind a három evangelizáció, direkt evangelizáció volt, nyilván intelligensen, de talán egy református testvérünk volt a leghatározottabb, Billy Graham-esen a döntés hitta a ott ülőket. Lehajtott fejjel, imád, mondja utána megtérő imádságát. megtörtént az evangelizáció, zenei körökben, a város, ott a főiskola, ott van egy az egyik testvér, hetekig ez volt a téma. Pedig hallották már ezerszer a Mesiást. Meg énekelték is, meg játszották is. Olyan puszt ad, amikor egy ilyen töltetet teszünk bele, amikor nem öncélú, hanem tudjuk, hogy itt embereket kell megtérni. És ennek ez az eszköze. Úgy csináltuk mellesztek, hogy angolul énekelték a testvéreink, és ki volt vetítve az igeversek sorozata. És miközben hallották az éneket, addig olvasták az igeverset. Aki végigolvasta az igeversek sorát, amit énekel a Mesiás során a kórus, meg a szólisták, az már eleve fel volt készítve megkérdése. Semmit se öncélúan. Először Isten országát és az ő igazságát. És ahogy tudjuk, ahogy nekünk adatik a lehetőség. És akkor ő segít abban, amit mi szeretnénk. Kedves gyülekezet életet, szeretetteljes légkört, élő lelki gondozást, befogadó családokat, befogadó testvéreket. Tehát Isten népének tagjai úgy lesznek erős, használatos, hogy győzelemes keresztjének, ha együtt munkálkodunk az Úr Jézus Krisztussal, az ő legfőbb céljának érdekében, amely az evangélium terjesztése ezen a világon. Összefoglalva az elhangzottakat talán egy kicsit, Isten, nincs alárendelve senkinek, hatalma és joga van azt tenni velünk, amit akar. Harag eszközeiként, vagy esetleg irgalom eszközeiként használni fel az embert. Isten jó, és jót akar mindannyiunknak. Üdvösséget hozott, ezért tette a legtöbbet. Ezért áldozta fel az ő fiát, a legdrágábbat, Jézus Krisztus. Az emberek üdvösségéért. És azt akarja, hogy ennek a jó híre mindenki felé eljusson. És a mi küldetésünk a magunk nemzedéke felé van. Noé is a maga nemzedékében volt hűséges. Isten nem várja tőlünk, hogy az atyák nemzedék, nem mással, ami van, amit Isten adott. A gondolom segítségül nekünk, hogy hasznos és győzelmes keresztényekké váljunk. Amen.